Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, Écsi Gábor atyát, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki egyben a Magyar Szentek templomának plébánosa is. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Újligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt. Én Lósanita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban az egyház szociális területén végzett szolgálatáról, hangsúlyosan a Katolikus Karitász munkájáról fogunk beszélgetni. Hát kérdezem Gábor atyát, hát olvastam a Katolikus Karitász adásidő újságját, amiben hát annyi rengeteg tevékenység van, tehát a szociális társadalmi élet területén rengeteg helyen, rengeteg területen képviselteti magát a Karitász, illetve nyújt segítséget. Felsorol az atya néhány területet, hogy a hallgatók is tudják, hogy hol tevékenykednek önök.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. A Katolikus Karitász az egyház hivatalos segélyszervezete, a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete, a fenntartója a Magyar Katolikus Püspöki Kar, és ez meg is határozza a Karitásznak a szellemiségét, a küldetését is, hiszen a küldetés az evangéliumból ered. Ami fő tevékenységünk van, az talán 8 pontba foglalható össze. Az egyik az idősek és a betegekkel való törődés, gondozás, a másik nagy terület a családok, aztán a fogyatékkal élők, aztán a szenvedélybetegek. Jelentős tevékenység van a hajléktalanság területén, aztán a hátrányos helyzetű kisebbség, a menekültek és a különös katasztrófák esetében. Ezek azok a nagyobb csoportok, ami köré a Karitásznak a tevékenysége csoportosítható, részben a Karitász központok által, és természetesen azokkal az önkéntes munkatársakkal, akik a Karitász munkát válasszák, és jelentkeznek erre a plébániákon.
Azt lehet tudni, hogy mekkora létszámról beszélünk itt a Karitász munkatársak?
Igen, közel 10 000 önkéntesről beszélünk országosan, akik a plébániai munkákban, illetve egyházmegyei munkákban részt vesznek. Ők, mint önkéntesek, szabadidejükben vállalják ezeket a tevékenységeket. Legtöbbjük a saját plébániájuk területén azokat a tevékenységeket, ami éppen ott adódik, hiszen minden plébániai csoportnak az a küldetés, az a feladata, hogy a saját területén, a saját plébániájának a területén térképezze fel akár az időseket, a betegeket, vagy a hajléktalanokat, vagy hátrányos helyzetűeket, és ott próbálják meg közösen segíteni. És hát ebbe van segítségére az Egyházmegyei Karitász Központ, az Egyházmegyei Karitász Központokat pedig az Országos Központ is támogatja.
És az összes önkéntes hívő keresztény, vagy esetleg mások is vannak?
Keresztény, nem mind katolikus. Vannak olyan csoportjaink, ahol vannak más vallásúak is, főleg reformátusok vagy evangélikusok. Ezek inkább vidéken és olyan területen, ahol az ő közösségüknek nincsen Karitász csoportja, vagy valamilyen segítő szervezete, és szívesen részt vállalnak a Katolikus Karitász munkájából is.
És ki lehet önkéntes, vagy hogy mi alapján szűrik-e ezt, hogy ki jelentkezik valaki, hogy meghirdetik, hogy önkéntesre van szükség, vagy mi alapján választják?
Folyamatos hirdetésben állunk, hiszen azért a sok munkához kevés az önkéntes, tehát szívesen várjuk most is a jelentkezőket, és azt kérjük, hogy elsősorban a plébániájukon jelentkezzenek. És ezzel már egy szűkítést végzünk is, hiszen a plébánia közösség ki tudja azt szűrni, hogy az a jelentkező az alkalmas-e a feladatra, illetve hogy milyen feladatra alkalmas, ismeri a közösség, és mit lehet rábízni.
A hallgatók számára az elmondom, hogy Gábor atyával együtt voltunk a szemináriumban, de azért mégiscsak megkérdezem tőled, hogy erre születni kell, erre a Karitász tevékenység. Benned ez hogy alakult ki, ez a Karitász érzékenység?
Hát igazából én sem gondoltam, hogy a papi pályámon ilyen komoly és felelősségteljes feladatot kapok még. Amikor a Magyar Szentek templomához, illetve oda a területre kerültem, akkor kezdődött ott a templom építés.
Hány éve?
Ez 1995-ben. És utána a templom elkészült, fölszentelték, és a következő évben Paskai Bíboros úr bízott meg átmenetileg ezzel a feladattal, hogy a Szent Erzsébet Karitas Központot, az Egyházmegye Karitas Központjának a vezetését vegyem át, mondván, hogy ugye a templom már elkészült. Hát...
nincs más dolgod.
És így aztán az Egyházmegyei Karitaszt kezdtem el irányítani, vezetni. Aztán ez 21 évig tartott. Úgyhogy elég hosszú idő volt ez. Azt mondom, hogy én is lassan jöttem bele a feladatba. Természetesen előtte is már végeztem ilyen jellegű munkát káplán koromban, de azért az nem volt ilyen szervezet, meg nem ilyen struktúrákba kellett gondolkodni. És akkor 2008-ban a bíboros úr arra kért, hogy a országos Karitasz vezetését is vegyem át, természetesen minden eddigi feladatot megtartva.
De tényleg ezt hogy lehet összeegyeztetni? Tehát, hogy aktív plébánosként egy ekkora feladatot ellátni. Tehát, hogy
hát
tudod
ezt? Nagyon nehéz. Valami mindig elmarad, hol itt, hol ott. Azért annyi segítséget kaptam, hogy kaptam kisegítő káplánt, aki a plébániai feladatokban jelentős segítséget tud adni, és így a Karitasz feladatokat azért jobban el tudom végezni. Az elmúlt évben pedig az Egyházmegyei Karitasz vezetését egy diákonosra bízták, úgyhogy ez is egy kicsit már így könnyebbség, hogy idézőjelben csak az országos Karitaszt kell vezetni. Én azt gondolom, hogy aki ezt a feladatot végzi, akár pap, vagy hát természetesen az önkénteseink is, lassan belelátnak ebbe, és megérzik nyilván ennek a szépségét is, az örömeit is. Persze vannak nehézségek, vannak terhek, nem csak fizikálisan, hanem lelki terhek is, amikor az ember látja azokat a szükséget szenvedőket, és érzi a maga tehetetlenségét is, hogy bizony én kevés vagyok ehhez, hogy megoldjam. De nagyon sokat számít az, hogy valaki mellett ott állunk, hogy valaki érzi azt, hogy akkor sincs egyedül, még ha csak egy kézfogása is, de mellette van valaki, és nem mindig, nem azt mondom, hogy nem szükséges, de nem mindig az anyagi megoldás a megoldás. Tehát sokat számít a részvét, az együttérzés, a bátorítás, a biztatás, a remény sugár, amit esetleg fel tudunk előtte villantani, vagy az a kísérés, amivel mellette megyünk, és szépen lassan rávezetjük, vagy kivezetjük abból a helyzetből.
Milyen lábakon áll még a Karitasz? Hát az önkéntesek munkája az nagyon fontos, de mi segíti még a működését?
Ön legnagyobb részt adományok, amelyeket a jószándékú emberek különböző célra adnak, akár ezekre a tevékenységi területekre, vagy még egy másik jelentős, ugye, ami hát itt is benne van, azért az a Kárpátalja és a délvidéken élő rászorultak helyzete. Erdélyt már azért nem említem, mert velük szorosabb a kapcsolatunk, az együttműködésünk is, és talán ott azért már több csatorna megnyílt arra, de a kárpátaljai rész az még nagyon nehéz, és bizony úgy tűnik még, hogy hosszú ideig komoly segítségre szorul.
Én hallottam erről az orvos misszióról, hogy ez Kárpátalja és délvidék irányába.
Igen.
Tehát oda megy ez a misszió, hogy erről beszélne az atya kicsit részletesebben, hogy ez miről szól.
Ez igazából a kórház misszióval indult, ami azt jelentette, hogy rendszeresen mentünk ki Kárpátaljára, és gyerekkórházakat látogattunk, illetve támogattunk eszközökkel, anyagiakkal, például azzal, hogy egy kórházban, egy gyermekkórházban egy ilyen rehabilitációs termet felújítsanak, rendbe tegyenek, vagy orvosi eszközökkel, különböző műszerek megvásárlásával. És akkor láttuk azt, Ungváron történt ez, Munkácson, Beregszászon. És akkor láttuk azt, hogy hát azoknak a gyerekeknek, akik ott a beteg ágyat nyomják, és különböző vizsgálatokon, meg gyógyítási eszközökön, módszereken esnek át, azoknak bizony soknak nem is kellett volna oda kerülni, hogyha időbe megvizsgálják őt, és kiszűrik, mert kiszűrhető volt az a betegség. És ekkor a Vojcek tanár úr vezetésével szerveződött egy orvoscsapat, önkéntesekből szigorúan, akik vállalták azt, hogy hétvégeken a Katolikus Karitas vezetésével, illetve költségein kimennek Kárpátaljára, és ezeket a szűréseket fokozatosan beosztva az egész a felső Tisza vidékéről különböző települések, és főleg kis településeken elvégzik. És hát ez már lassan másfél éve megy, az orvoscsapatunk az hála Isten bővült, sokan jelentkeztek azóta is önkéntesek, akik péntek délután elindulnak, és akkor estér, késő estére odaérnek, szombaton egész nap a szűrési vizsgálatok vannak, ez szemészet, aztán fogászat, mozgásszervi vizsgálat, illetve nőgyógyászati tanácsadás, segítés. És akkor vasárnap délig tart ez, és akkor utána jönnek haza, és hát hétfőn meg állnak munkába. Ez a csapat azért már bővült, nem csak orvosokkal, hanem medikusokkal is, akik végzős hallgatók, ők nagyon lelkesen jönnek segíteni, és most már több ilyen csapatunk is van, úgyhogy egy évben ilyen 15-16 utat tudunk szervezni délvidékre és Kárpátaljára együttesen, és végezzük ezeket a szűréseket. Ez természetesen nem csak abból áll, hogy ott megállapítják a diagnózist, hogy most három diopliás szemüvekkel, hanem azt névre szólóan akkor fölírják, hazajövünk, itt megcsináltatjuk a szemüveget, és a következő úttal már visszük ki nekik, és adjuk át, vagy ugyanígy a különböző talbetéteket, vagy hűzőket, vagy más eszközöket, amire szükség van. Illetve most már van kapcsolatunk az ottani gyermekkórházakkal is, akik közül jó néhány készséges arra, hogy azokat a betegségeket, amit megállapítunk, azt akkor kezelje és gyógyítsa. Tehát nem szükséges eleve, hogy Magyarországra átjöjjenek ezek a gyermekek, ezek a betegek, hanem ott helybe meg tudják kapni ezt a támogatást, ezt a segítséget.
Hány gyereket szűrnek így egyszerre körülbelül, ha így, mondjuk egy hétvégén kimennek? Így
a mostani hétvége, ez egész friss adat, itt 110 gyermek volt, és 100 felnőtt is volt.
De akkor ezeket a gyerekeket összegyűjtik csúnya szóval, ugye? Tehát, hogy készülnek rá, hogy önök mennek.
Igen, ott az ottani karitaszosok, illetve az ottani munkatársak, iskolaigazgatók, óvodavezetők, megszervezik ezt, meg a helyet is, hogy hol lehet ezt így, nyilván több helység kell ehhez, és akkor arra a napra összegyűlnek a gyerekek, és akkor ez a program megy. És mellette még a szülőknek is igyekszünk tartani valami felvilágosító előadást, akár a kábítószerről, akár más hasznos dolgokról, ismeretekről, ami számukra lehet fontos és hasznos.
És hogyan viszonyulnak önökhöz, mennek a magyar segítők Kárpátalja, meg délvidék magyar lakta területeire, hogy hogyan várják önöket, hogyan érzik önök ott magukat?
Mi nagyon jól érezzük magunk, nagyon kedves emberek vannak, és készségesek mindenben, és az ő szegénységük az nem akadályozza meg őket abban, hogy a szeretetüket megmutassák, és amiük van szinte, azt mindent oda tesznek elénk is, és ezzel fejezik ki azt, hogy mennyire köszönik, és mennyire hálásak ezért a tevékenységért.
Nekem az a tapasztalatom, hogy akár a Karitász, vagy bármilyen más tevékenység a plébánián, hogy bizonyos akciókra úgy rá lehet venni az embereket, de hogy folyamatosan ezt ébren tartani, ezt a fajta akár készséget a szolgálatra, azt az ezért nagyon nehéz. Hát még mindig engem az izgat, Gábor, hogy, hogy tudtad 3 évtizeden keresztül magadban ezt a készséget megtartani, hogy ne égjél ki, hogy ne veszítsed el a lelkesedésedet, a tevékenységedet. Tehát mi a titka? Mi a titkod?
Nekem nincs ebben titkom, azt hiszem, a Jóisten van e mögött, az egész mögött, nem azt hiszem, hanem tudom. Meg az a sok segítő és imádkozó lélek, akik azért sokszor megerősítenek ebben, hogy hát hallottuk, hogy atya ott járt, és imádkoztam érte, és ezek mindig olyan, hogy többet érnek bárminél, mert erőt adnak, meg hát azért mindig vannak új kihívások, és akkor az ember úgy félve, de bevállalja, mert be kell vállalni, mert nem lehet kitérni előle, és aztán közben megtapasztalom azért nem csak az önkéntesek segítségét, meg nem csak a földi erők segítségét, hanem a Jóistennek a gondoskodását is, hogy azért ő kipótolja azt, amiben mi kevesek vagyunk és gyengék vagyunk, és valahogy a végén a dolgok mindig kiegyenesednek.
Titok, tehát akkor, hogy hívő papok kellenek.
Igen, az nem áll.
Visszatér az adományozókra, hogy kik ők? Tehát, hogy kik
szegények szok... vagy gazdagok?
Kik szoktak adományozni?
Gondolom, szegények.
Azt lehet mondani, hogy a legtöbb adományozónk az valóban azok személyek és nem cégek. Nem multik és jó módban élő emberek, hanem akik a maguk erejéből, a maguk munkájával gyűjtötték össze azt, amiük van. És érdekes, hogy talán ezt a nevet is adtuk egyszer egy ilyen programnak, hogy a jó jót szül, mert hallva ezeket a beszámolókat, olvasva ezeket a híreket a tevékenységünkről, többször is volt már erre eset, hogy akkor egy-egy hívő fölhívott minket, vagy valaki fölhívott minket, és mondta, hogy hát ezt hallotta, és hát ő szívesen vásárolna mondjuk egy inkubátort, ami nem kis pénz. És így aztán mondta, hogy hát neki van félretett pénze, meg kell várni, még az lejár, a lekötése, de ő ezt akkor erre odaadja. És hát ha ez a hír hozzája nem jut el, akkor az egyik intézmény vagy kórház az kevesebb lesz ezzel, illetve oda nem jut. És abból már, hogy ő hallott egy jó hírt, és hallotta azt, hogy ez milyen hasznos és milyen fontos ügyet szolgál, ez őt arra indította, hogy hát ha neki van most lehetősége, van spórolt kis pénze, akkor ő ezt most erre felajánlotta. És ezek nagyon szép és megható esetek, és azt se kérte még, hogy a nevét valahol is mondjuk, vagy kiírjuk rá, vagy megjegyezzük, hanem teljesen névtelenül háttérbe akart maradni, és így akart segíteni.
Hát a Mária Rádió is nagyrészt ilyen adományokra támaszkodik, úgyhogy ez most találkozik a két szervezet.
Igen.
Tehát, hogy visszatérve arra, önök segítenek, azt szerintem pont az atyától hallottam egyszer egy riportot, hogy segítettek az árvízkárosultaknak, ott a felső Tisza vidéken valahol, és hogy azok, akikkel segítettek, azok később visszaadták azokon a területeken, ahol később árvíz volt a sziget közben.
Igen, pontosan így van.
Hogy ezt többször tapasztalják, hogy így egy ilyen szeretett hullám, vagy egy szeretett lánc, vagy nem tudom, hogy szokták ezt fogalmazni, hogy így elindul, hogy aki kap, az visszafogja, vagy visszaadja?
Igen, általában azért az emberek nem felejtik el azt, hogy főleg amikor ilyen nagy baj van, akkor velük valakik jót tettek, és valakik segítettek, és évek telnek el, de mégis emlékeznek erre, így volt ez a borsodi árvíznél, illetve utána, amikor a dunai árvíz jött, hogy valóban azok, akik ott Borsodban a Caritas jóvoltából új vagy felújított otthonokba tudtak költözni, azok a dunai árvíznél fölhívtak, hogy összetoboroztak egy kis csapatot, és hova jöhetnek homokzsákot rakni, vagy hova jöhetnek segíteni.
Hát én hallottam sajnos rosszabb eseteket is. Tiszán volt egy nagy áradás, talán 15 vagy 20 éve, és akkor gyönyörűen újjáépítette a kormányzat azoknak a házát, akiknek elvitte a víz. És azok, akiknek nem volt semmi baja, mert megúszták az árvizet, azok hát irigyek lettek. És hát mindenféle megjegyzések voltak így, úgy amúgy. Hát valahogy ezt azért kezelni kell, hogy, hogy hirtelen a másik most kapott valamit, és akkor úgy néz ki, mintha gazdagabb lenne, mint én.
A professzor úrral egyre gondoltunk, csak én máshogy fogalmazom, vagy fogalmaztam volna, vagy tehát itt csak így nem ennyire konkrétan fogalmaztam volna, amit szerettem volna hozzáfűzni, hogy olyan jó lenne, hogyha nem csak a bajban tartanánk össze, hanem amikor jó dolog történik, hogy annak is tudjunk örülni. Tehát,
a
másik javának is, mert ez egy óriási dolog, hogy segítünk egymásnak, csak hogy ne, hogy én erre kérem a Jóistent, hogy ebbe legyen, egyszer érezze meg a magyar ember azt, hogy tudjon örülni a másik jó, ha másikkal jó történik, vagy nyilván vannak olyanok, akik tudnak örülni a másik, ha valami jó történik a másikkal, csak hogy ez legyen egy általános dolog, hogy fogjunk össze a bajba, de a jónak is tudjunk örülni, hogy a másik emberrel jó történik.
Igen, ez valóban így előfordul már, hogy ilyen esetekben azért az emberi gyengeségek megmutatkoznak, és az irigység, vagy a kapzsiság előtérbe kerül egy-két esetben, vagy egy-két embernél, de talán azért ezt lehet kezelni, és azt gondolom, hogy ha amikor az egészet próbálják kivetíteni, akkor azért jól látszik az, hogy az adományok jó helyre kerültek, és nem a rászorulók meggazdagodását szolgálták, hanem éppen csak azt, hogy a káruk azok valamiképpen megtérüljön.
Azt hiszem, ez a Szigetközi eset, ez személyesen is érintett téged, te is Szigetközi származású vagy, hogy pont a népedet segítették ezek az emberek.
Igen, ez érdekes volt, mert hát valóban ott a Szigetközi egyik kis falujában volt származom, és ott élnek még a rokonaim is. És ez jó is volt olyan szempontból, hogy jó helyismeretem volt. Tudtam egy szomszéd plébániát, ami éppen üres volt, és ott kaptunk engedélyt arra, hogy a Caritas ott üsse fel a tábort, és ott onnan koordinálja az eseményeket, illetve a munkákat. És hát ott jöttek ezek a segítségek, amikor szinte óráról órára változtak ott a helyzetek, hogy hol milyen viszonyok vannak, és hol kell a segítség, és örömmel vettük ezeket a felajánlásokat is. Voltak olyanok is, akik egy egész hetet felajánlottak, hogy eljönnek oda, biztosítottuk a szállást, az ellátást, és egy hétig ott dolgoztak, és tényleg csak egy pár óra pihenéssel már mentek is ki, és dolgoztak, zsákoltak, és végezték a kemény munkát. Meg voltak olyanok is, akik nyilván csak egy hétvégét tudtak, de az megmutatkozott, hogy mennyire segíteni akarnak az emberek is. És ilyen baj, ami már sajnos az én időm alatt is, már az igazgatói, vagy a Caritas munkám alatt is jó néhányszor volt, azért azt mindig megtapasztalhattam, hogy amikor ilyen nagyobb baj van, akkor az összefogás is nagyobb. És akkor az emberek azért sok mindent félretesznek, és egy irányba tudnak nézni, és egy célért tudnak küzdeni.
Van ilyen pont ez nem így kellene hívni, hogy szolgáltatás, ugyanígy az orvosi ellátás sem szolgáltatásnak kellene hívni, hanem szolgálat. Az a RÉV, szenvedélybeteg segítő szolgálat. Hogy ez mit jelent ez, hogy RÉV, és hogy tudnak itt segíteni?
Ez éppen most születésnapos lesz, 25 éve alakult a RÉV Magyarországon, és a Katolikus Caritas hozta létre német segítséggel, és mintára is, és akkor az országban több helyen is elterjedt ez a szolgálat. Alakult egyházi szervezésben, most 9 ilyen RÉV hálózat működik. Remény, élet, változás, igazából ezt tűzte ki maga elé ez a szolgálat. És itt az alkoholbetegek a kábítószertől szenvedők, a játékszenvedétől szenvedők, vagy a gyógyszerfüggőségben élők, vagy étkezési zavaroktól és más hasonló rabságtól, problémáktól szenvedők várhatnak és kaphatnak segítséget. Nagyon fontos az, hogy aki segítséget, aki meg akar szabadulni ezektől a szenvedélyektől, az maga is akarja ezt. Tehát az ő akarata nélkül, az ő hozzáállása nélkül, az ő együttműködő készsége nélkül ez nem működik. Ez nem egy olyan pirula, amit bevesznek, és utána várjuk a hatását, hanem ezt nap mint nap keményen meg kell küzdeni, nap mint nap el kell határozni többször is, hogy mi a cél, és mit akar elérni, és ebben talál segítőket, és ebben talál ott megerősítést, azok, akár azokkal a társaikkal, akik ezt szintén elhatározták, és hát azokkal a szakemberekkel, szociális munkásokkal, pszichiáterrel, pszichológussal, lelkésszel, akik ebben kísérőik és támogatóik.
Tehát ezek a központok az ország több területén működnek, ahol van ilyen lehetőség. Tehát nem a, mondjuk a hallgatóknak mondjuk, hogy nem csak Budapesten, hanem bárhol a...
Hanem Egerben, aztán Szekszárdon, Szombathelyen, Győrben, Kecskeméten, tehát 9 helyen összesen van.
És ha ilyen probléma van a családban, akkor a helyi plébániához tudnak fordulni, és akkor ők konkrét a felvilágosítást tudnak nekik adni. Tehát,
illetve el tudják irányítani őket igen. Ide, hogy megtalálják ezt a segítséget.
És hogy itt a családtagok is kapnak segítséget.
Igen, arra is nagyon nagy szükség van, hogy a családtagok is helyesen tudjanak mellé állni és kezelni ezt a problémát, és megfelelő módszerrel. Tehát ugye ebben lehetnek jó példák is, de tudnak rombolni is nagyon, hogyha csak a dorgálás, vagy az idás, vagy a ismét kudarcoknak a felelevenítése megy, és nem egy megértő és fölkaroló segítő hozzáállás.
Hát igen, mert ha valaki szenvedélybeteg lesz, az annak valami oka van, tehát az már csak következmény, hogy valamilyen szerhez, vagy nyúl, vagy függőségben kezd el szenvedni, tehát az egész családot kezelni kell. Azt szeretném kérdezni most egy picit a Karitászon kívül, azt szeretném kérdezni az atyát, hogy az egyháznak milyen területen van még szerepe, hol vállal még segítséget a társadalmi élet, melyik területein, hogy erről tudna egy picit beszélni.
Ja, a katolikus egyháznak két szeretett szolgálata van tulajdonképpen. Az egyik az a katolikus karitász, amiről az imént beszéltünk, azokkal a tevékenységekkel, amiket érintettünk, és a másik pedig a katolikus szeretett szolgálat. Ez egy másik egyházi jogi személy. A szeretett szolgálatnak a feladata az, hogy főleg az intézményeket és itt is az otthonokat láss el. 13 ilyen otthon tartozik a katolikus szeretett szolgálat alá, ha csak néhányat említünk, Farkasréten a 23. János otthon, vagy Mária Remetén, egy templom melletti otthonok, Ipoly Tölgye, Székesfehérvár, Gyomaendrő, Dabas, tehát ilyen szociális otthonok vannak, amik nagyon nagy, néhány helyek nagyon nagy befogadó képességűek. Ezeknek a fenntartása nagyon költséges és munkaigényes és nehéz is, és hát ez a tulajdonképpen a másik szociális láb, amit az egyház végez és fölvállal. Ezekben az otthonokban civilek is és egyházi személyek is ugyanúgy gondozásra, ápolásra kerülnek, és hát van egy az Ipoly Tölgyesi, ott pedig fogyatékkal élők kapnak ellátást.
Itt a fogyatékkal élő gyermekek, autisták segítés, ugye Gyöngyösön van a Ferenceseknél, hogy itt ez a szerzetes rendet, ezt fölvállalta ő, tehát ő önként, hogy ő most segíteni fog az autista gyerekeknek, vagy ez hogyan?
Igen, a Ferencesek ezt felvállalták, ott is nagyon szépen és példamutatóan csinálják, és és sok segítő is akad ehhez, és ez nagyon jó. Ugye azért régen is voltak úgy, hogy nem az egyház központilag, hanem egy-egy közösség, egy-egy szerzetes rend vállalt föl szociális tevékenységet, szociális munkát, vagy abból egy-egy részt, mondjuk a karlódó vagy szegény gyerekeknek a gondozása, vagy bármilyen más terület, ami akár rendekhez, szerzetes közösségekhez is kötődhetett, és hát erre azért ma is látunk jó példákat.
Igen, ott a világi meg az egyházi területen hogyan tud együtt dolgozni, nagyon szép példája, saját tapasztalatból tudom, mert voltam ott, és hogy világi gyógypedagógusok akár, tehát nem, és hogy mégis ott van egy kollégium, ahol befogadják ezeket a gyerekeket, egy iskola is benne is laknak, vagy ott is laknak, és hogy így a tudomány területén, tehát az eredményeket is felhasználják, a pedagógiát, a gyógypedagógia eredményeit, de nagyon professzionális módon működnek, én azt látom.
Én úgy gondolom, hogy most a rádió hallgatók esetleg némelyike kedvet érezne a Karitász tevékenységhez. Mit tudná nekik mondani, hogy hol induljanak el, vagy mit csináljanak?
Ez jó lenne, hogy minél többen éreznék ezt, de azt hiszem, hogy ők nyitottak is erre, és sokan, ha nem is fizikálisan, de az imájukkal tényleg kísérik a Karitász munkát, és ez is nagyon fontos. De akik fizikálisan is részt tudnak még vállalni, azok mindenképpen a saját plébániájukon jelentkezzenek, és ajánlják fel a plébános atyának azt, hogy...
Elvileg minden plébánián van, ugye, Karitász munkacsoport?
Igen, a Egyházmegyei Zsinat ezt ki is mondta, hogy kell lenni minden plébánián Karitász csoportnak, a többféle tevékenység csoport mellett, még ennek is, és így aztán lassan alakultak is az Esztergom-Budapesti Egyházmegyének ben a legtöbb helyen van, de azért vannak még hiányok, de több van országos viszonylatban itt, mint másutt. Tehát ott kell jelentkezni helyben, ott kell felajánlani a segítséget, hiszen ott a legkönnyebb is megtenni. Ha már ehhez utazni kell kilométereket, vagy több 10 kilométert, az már nyilván még nagyobb áldozattá jár, de amikor ott helyben is van munka, és van rászoruló, és lenne, amire a energiáit fordítsák az önkéntesek, akkor ezt ott kell megtalálni, és ott kell felajánlani.
Az atyának van olyan kedvenc története szívéhez közel, ami nyilván ön egy... tehát a Karitásznak az országos igazgatója is, most lehet, hogy így egy ilyen furcsa kérdés ez, vagy most erre nem tud így rögtön válaszolni, vagy nem is akar, de azért megkérdezem, hogy van a szívéhez közel álló történet, vagy olyan esemény, amit így megosztana, vagy olyan terület a tevékenységekben, ami így közelebb áll önhöz.
Minden területről nagyon sok és szép visszajelzést kapunk is, akár személyesen is, amikor ott vagyunk is, és ez megnyilvánul egy kézfogásban, egy mosolyban, egy tekintetben, ami kifejezi azt a hálát, azt az örömet, amit átérez az az ember, aki kapott. Talán mégis a legmeghatóbbak, és a legtöbbet adnak, amikor a gyerekeken tükröződik ez vissza. Azokon a rászoruló gyerekeken, vagy azokon a beteg kisgyerekeken, akiknek valamit tudtunk adni, vagy valamivel tudtuk enyhíteni a fájdalmaikat, vagy a betegségüket, és akkor azok a kis rajzok, azok a kis pársoros levélkék, amiket kaptunk így, azok mindig meghatóak, és talán örök emlékek, meg megerősítik az embert, hogy hát kell ezt csinálni, hiszen nagy szükség van erre, és erőt adnak arra, hogy hát nem hiába teszi az ember. Bár azt gondolom, enélkül is tennénk, de ezek azért szükségesek és jó.
Itt ez egy energiaforrás.
Igen. Nemzetközi kapcsolatok nyilván vannak bőségesen.
Igen, a Katolikus Karitász része a Karitász Európának is, és része természetesen a Karitász Internacionalisnak is. Ugye ez a szervezet az Internacionalis Rómában van. Tulajdonképpen ez az egyházi Karitász, így is mondhatnánk. és a Szent Atya is ezen a szervezeten keresztül juttatja el a támogatásait oda, ahova szükséges. Mi is tagjai vagyunk ennek, és nem csak a tagdíjjal fejezzük ezt ki, hanem azokban a eseményekben, projektekben való részvétellel és támogatással, amik a világ különböző helyein vannak, abba bekapcsolódunk a támogatásba, és rajtuk keresztül juttatjuk el. Tehát azért jó ez, hogy van egy ilyen nagyon nagy család, ahova tartozhatunk, és nem kell mindenhova külön megszervezni azt, hogy eljussunk akár a tragédia helyszínére, hanem rajtuk keresztül, vagy az ottani szervezettel fölvéve a kapcsolatot megtaláljuk a módját annak, hogy eljusson a segítség.
Na, hát a műsoridőnk lejárt, de azért én azt még szeretném megkérdezni, hogy itt felsorolta az Atya, hogy a tárgyi adományok, az önkéntes munka, az idő, amit adnak az emberek, hogy látják, hogy mennyire van szükség arra, hogy beszélgessenek velük? Tehát a rászorulók, hogy mennyire szükséges az, hogy lelkileg is tudják őket támogatni, és hogy ne csak oda menni. Tehát nyilván ez is nagyon nagy segítség, csak az a lelki gondozás, hogy ezt mennyire látják, hogy mennyire fontos.
Nagyon fontos. Megduplázódik az adomány ezáltal. Már nem fizikálisan, hanem értékben. Tehát az, hogy mi oda viszünk egy tárgyi dolgot, ami neki nem volt, és amire szüksége volt, amellett, ha meghallgatjuk őt, és az ő bajait és gondjait, vagy valami vigasztalást, vagy bátorítást tudunk neki adni, azt gondolom, hogy az nagyon sokat ér, és sokszor többet is, mint egy pénzadomány, vagy egy tárgyi adomány.
Ugye azt szokták mondani, hogy a szeretet gyógyít, és hogy ez nem csak a tragédia idején, hanem bárhol a családunkban is egy jó szó nagyon sokat tud segíteni. Arról azért ne feledkezzünk meg, hogy van egy adományvonaluk is, hogy ez milyennek a száma, ahol lehet így betelefonálni és segítséget adni.
Igen, a támogatásnak többféle módja van. Az egyik, amiről már beszéltünk, hogy akár az önkéntes munkánkkal, az időnk, erőnk felajánlásával tudjuk szolgálni a rászorulókat, tudjuk pénzadományjal is, úgyhogy csekken vagy online adományozunk, a caritas.hu oldalon ez megtalálható, és a leggyorsabb módja ez az adományvonal a 1356-os szám hívásával 500 forintot adományoznak arra a bizonyos célra, projektre, ami éppen akkor meg van hirdetve.
Nagyon szépen köszönjük meghívott vendégünknek, Écsi Gábor atyának, hogy elfogadta a meghívást a műsorunkba, és elmondta ezeket a fontos információkat, és megosztotta az élményeit velünk. Köszönjük állandó vendégeinknek, Bodor György atyának, és Nárai Szabó Gábor professzor úrnak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkban. Műsorainkat a Mária Rádió archívumában egy rövid regisztráció után ingyenesen is meghallgathatják. Online is követhetik, illetve a Mária Rádiónak Facebook oldala is van, ahol híreinkről, aktualitásokról, érdekességekről tájékozódhatnak. Kedves hallgatóinknak köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket két hét múlva szerdán 21 óra 5 perctől az újabb műsorunkkal.
Hit és tudás.